Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv egy nehéz döntés eredménye. Mi legyen a nagyon rövidlátó fiúval egy kis faluban, az első században? Maradjon otthon, és éljen kirekesztve fogyatékosan, vagy hallgassanak a szülők a kolostor hívószavára, és hagyják, hogy elvigyék a gyereket. Ez utóbbi mellett döntenek. A fiú magányosan él, de talán nem boldogtalanul. Tűzzománc miniatúrákat készít. A cselekmény másik szálán is döntések és elköteleződések sorát kell meghozni a boldog végkifejlet előtt. A Jaffa kiadó adta ki Bauer Barbara az Aranyműves fia című regényét. A szerzővel, Bauer Barbarával beszélgetünk. Átgondoltam, hogy mi a témánk, hogy miről is beszéljünk, mert ez egy nagyon szerteágazó történet. 1500 évet ölel fel a könyv, két síkon futó történet, jelenben és a múltban. Úgyhogy azt gondoltam, hogy előbb vegyük végig a szereplőket, hogy akikről beszélgetünk, hogy nagyjából képbe hozzuk azokat, akik hallgatnak minket. Van egy Daru nevű gyerek, aki nagyon-nagyon rövidlátó.
Igen.
Őt a szülei egy kolostorba adják, hogy ott boldoguljon, mert egy faluban egy ilyen hátránnyal nehéz lenne neki élni.
Igen, abban a korban, amikor ő élt, akkor testi fogyatékossággal nem feltétlenül éltek túl az emberek. Ma már erre mások a lehetőségek, máshogy tolerálja a társadalom. De a 400-as években, 500-as években erre így nem lett volna lehetőség. Viszont egy legenda szerint a Kaukázusban valóban összeszedték a szerzetesek azokat a nagyon rövidlátó gyerekeket, akiknek egészen közel, de tényleg az orrukig viszont rendkívül éles volt a látásuk. Ezek összeálló szemű bandzsító gyerekek voltak. A legenda szerint én ezt nem írtam bele a regénybe, mert szörnyűnek tartom, de miután megtanították őket az aranyművességre és a tűzzománc képek, ezek a nagyon apró tűzzománc képek készítésére, még a lábukat is eltörték, nyomorékká tették őket, hogy a tudást ne vigyék el. Bár nem is tudták volna igazából pont a gyengén látásuk miatt, de hogy tényleg erre esélyük sem legyen, és ott élték le a kolostorban az életüket, mint aranyművesek. Ő az egyik, aki egy aranyműves fia, mert hogy az édesapja szintén aranyműves, de az ő életük elválik azzal, hogy kolostorba adja a fiát a mester. A másik szál pedig a jelenben játszódik, egy koronakutató és az ő fiának a története, aki végül is jogásznak tanul, de aztán valamiért nagyon érdekli az ötvösség, és kitanulja ezt a mesterséget. Az ő útjuk is elválik, teljesen másokból kifolyólag, és végül is ez a két történet egy kicsit összefonódik a regényben is, meg az én fejemben is, a sorsok ismétlődésével. Igaz, hogy eltelik 1500 év, de az alap problémái az embernek, meg az alap igazságai, illetve amit keres az ember általában az életben, a boldogságot, és ami vezérli, ami a szeretet és a hit, eltelhet bárhány száz év, akár 1500 év is, ezek mit sem változnak.
Azon gondolkodtam, hogy egy női szerző mit tud az apa-fiú kapcsolatokról? Vagy miért olyan fontos? Mert hiszen ebben a könyvben két apa-fiú történet van.
Nagyon szeretem magam beleélni olyan helyzetekbe, amit én nem tapasztaltam meg. Rendkívül izgalmas. Azt hiszem, hogy ez nekem egy olyan fajta kihívás, amivel szeretek játszani idézőben.
Más bőrébe tudsz ilyenkor bújni?
Igen. Beleélem magam, beleásom magam. és megpróbálok a fejükkel gondolkodni. Ami a legnehezebb benne számomra nem a lélektani része, hanem a megszólalásuk. Férfiként szóljon az a szereplő.
Hát az 1500 évvel ezelőtti apa, az aranyműves, az árkus, kap egy megbízást. Ami úgy szól, hogy készítsen egy olyan koronát, ami szolgálja a világ uralom eszményét, kelet és nyugat egyesítését, kösse össze a földet és eget, a felső világot ezzel az itt lentivel. És a korona formáját ismerje fel az öreg isten, a képeken pedig az új. Miket jelent ez pontosan? Ez a megbízás.
A magyar szent korona, azt hiszem, hogy a magyaroknak is, de nekem mindegy egyszerű átlag embernek sokkal többet jelent, mint egy koronázási ékszer, egy tárgy.
Egy szakrális tárgy mindenképpen.
Szakrális tárgy, igen. Valóban olyan erőket mozgat meg, ami az eget és a földet összeköti. Az irracionális és a racionális világot. Sokkal több van mögötte, mint mondjuk törvények, vagy királlyá koronázás. Azt mondják, hogy ha valakinek a fejére teszik, úgy, hogy nem lennének rajta a csüngők, amik levezetik az energiát, a rajta lévő képek, kövek, egyáltalán a forma, ez a kupola forma, és a palást és a saru, ami sajnos megsemmisült a történelmünk során, aranyszállal átszőtt kell még ezek, mindezeknek az energiáknak a levezetését szolgálta, mert ez egy beavató korona, a világ egyetlen beavató koronája. Azok az erők, amik megmozdulnak, gyakorlatilag összeroppantaná az embert, megtébolyodhatna, hogyha olyan viseli, aki erre nincsen felkészítve, felkészülve.
Ha méltatlan embert koronáznának meg vele, akkor az összeroppanna? A súlya alatt?
Igen, nem csak a méltatlanság, hanem maga a koronázási ceremónia, az ordó, illetve a koronának a felépítése, tehát nem lennének rajta a csüngők, nem lennének hozzá azok a palást és a saru, ami az energia elvezetésére szól. Persze ezek legendák, különböző elméletek, vizsgálatok, ékszerészek, fizikusok, történészek által összerakott gondolatok ezek, amik között én böngésztem.
Egy nagyon sokat leírt tárgy, szakrális tárgy. Mennyire hitelesek az általad leírt történetek a koronáról?
Nagyon sokféle elmélet van, akár arról, hogy mikor készült a korona.
Hány részből van összerakva?
Hogy hány részből van összerakva. Mondjuk például ez a kérdés, hogy egy részből vagy két részből áll a korona, ez egy nagyon egyszerű bizonyítással gyakorlatilag el is dönthető, hogyha levesszük a kupola részt, akkor olyan nagy az átmérője a koronának, hogy nincs akkora fel, akinek ne csúszna le a vállára. De most, hogyha a király fejére ezt a koronát fölteszik, és felvágtat lóháton a koronázási dombra, és ott négy égtáj felé vág, ezt úgy, hogy nincsen rögzítve fölülről, a korona nem tudná megtenni. Tehát az egyszerűen fizikailag kizárható, hogy a kupola nélkül valaha is korona volt ez a korona. De a többi elmélet, miért ferde a kereszt, miért pont azok a képek vannak rajta, mindre számos, legalább két-három, de akár ennél sokkal több elmélet született az egyes kételyekre is. Én ezeket a férjem által ismerem, aki a Magyar Szent Korona kutatója. Egyébként egy jogászember, de ezzel foglalkozik most már jóval több, mint 20.
Véletlenül nem ötvös is?
Nem, nem ötvös. És ő is nagyon sok mindent elém tárt. Én is olvasgattam, és volt, ami még mi is vitába szálltunk, hogy vajon melyik elmélet lehet az igaz. És nyilván megállapítani ezt nem tudjuk. Ennyi idő távlatában nem kell messzire menni, azt nem tudjuk pontosan, hogy 1956-ban mik történt, pedig az már egy dokumentált időszak, nemhogy 1500 évvel ezelőtt. És választottam.
Érzelmi alapon választottál egy történetet.
Érzelmi alapon, aha, és a történetem alapján. Uh-huh. Lehet, hogy soha a Kaukázusban nem készítettek tűzománc képeket, amiket rátettek aztán a koronára, de lehet, hogy igen. Nekem az az elmélet tetszett, hogy fogalmazzak, ami számomra egyébként egy alátámasztott és hiteles legenda és történet, amit aztán fel is használtam a regényben.
A lilium elem, ez egy visszatérő momentuma, a szimbólum, ami három irányú, a hit, erő, szeretet. Ez honnan lett? Mennyire van jelen a korona történetben?
Rajzok készültek róla, ábrázolások, hogy ez a liliumos kereszt, ez ott volt a koronán. Megvan a nyoma, az ötvösök készítettek egy olyan elemzést, amiben szintén a letört kereszt helye, ahol most egyébként egy gyöngyszem van jelenleg, ezt megvizsgálták, hogy onnan valóban valamit letörtek. A korabeli leírások alapján lehetett az időpontot meghatározni, hogy ez mikor történt. A történelmi leírások, pedig a Izabella királynő körüli leírások pedig egyértelművé tették, hogy ott és abban az időben történhetett meg ez a bizonyos mozdulat, amikor a fia számára letörte a keresztet, annak érdekében, hogy amikor a korona részei újra egymásra találnak, akkor az ország egysége is újra összeáll.
Alig, ha nem azért tartunk itt most, ahol tartunk, nem? Mert még mindig nincs.
Hát még mindig nincs meg, igen. Aha.
És hogyha előkerül, akkor?
Hogy akkor mi lesz, ezt nem lehet tudni. Ma már azért más világot élünk, tehát az egység az nem feltétlenül a földekhez kötött. Hogyha van egy kulturális egység, hogyha elmélyedünk abban, hogy mitől érzem én magam magyarnak, a földtől, amin állok, vagy az érzésektől, a magyar nyelvtől, a költőinktől, a festőinktől, a regényeinktől, egyáltalán a magyar érzülettől, mert akkor igazából mindegy is, hogy hol a határ, bárhol vagyok, lehetek magyar. Hogyha a másik magyarral karöltve tudok haladni a világban, és nem ellenségeskedve. Ezen múlik szerintem ma már.
Ugye jelenben van egy figura, aki ötvös pillanatnyilag, jogász, és a papája volt az a koronatörténész, aki sokat tett azért, hogy Amerikából visszakerüljön Magyarországra a korona. Ő nagyon sokat tud erről, nagyon sokat hozzáolvasott, és nagyon sokat hozzá tanult ehhez a témához. Tart is egy előadást. Pont erről a magyarságról, amiről most beszéltél.
Zoltán a mikrofonhoz lépett, előadásának szövegét a pulpitusra tette, de a mappát ki sem nyitotta. A szöveg időközben átíródott a fejében. Sóhaja körbefutott az égbe szökő oszlopok között, a 16 szögletű körfolyosó pillérei alatt. Még kisrác voltam, fogott bele a mondandójába, amikor apám elmesélt egy történetet, egy legendát, amit neki is úgy meséltek, és amit egy öreg kereskedőtől hallott, akinek azt az apja mondta el, és így tovább. Zoltán kifújta a bennmaradt levegőt, és végre körbenézett. Találkozott a tekintete Erikájéval, és büszke, biztató mosolyát látva megnyugodott. Önök itt ma azt várják tőlem, hogy megfejtsem a titkot, amiután az apám mindvégig kutatott, amíg csak élt, amire feltette az életét, amitől azt remélhetjük, hogy a korona, amely már több mint 4 évtizede hazatalált, most végre valóban beteljesítheti küldetését. Zoltán belefogott a liliomos kereszt történetébe, mesélt a keresztről, Izabella királynéről, a fiáról, annak haláláról és a hadnagyról. Volt egy fiú, egy 10 éves forma magyar kisgyerek, aki keresztezett egy utat, szó szerint és jelképesen. Árván maradt, távolban élő nagyanyjához igyekezett, és útközben megpihent a dombháton, de nyugalmát megzavarta valami. Megzavarta a portyázó török, aki ekkor már 30 éve tanyázott a vidéken, amelynek lakói még nem tudták azt, amit mi már igen, hogy ez a 30 év csak a kezdet, és még 120 évet kell várni, hogy a templom harangja szabadon szólhasson, hogy a jel adassék minden hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak. Zoltán megállt egy pillanatra, és körbehordozta a tekintetét. Kíváncsi volt a közönség reakciójára, nem volt benne rutinja, hogy mennyire csaponkat, inkább úgy döntött, hogy figyel a jelekre. A déli harangozás, ami először a Magyar Királyságban vált mindennapossá, szokássá lett Európa többi keresztény országában is, így a harangszó világszerte a magyar történelem egyik legjelentősebb győzelme, a nándorfehérvári diadal emléke előtt tiszteleg, mind a mai napig. Szőtte be a tényeket a mondani valójába. Dicső múlt. Vajon ez segített át 7-8 nemzedéket azon a bizonyos 150 éven, aminek, ahogy az elején említettem, a 30. évében járunk. 1571-ben, amikor a kisfiú megérkezik a kápolnához, ami egy igen különleges helyen áll. Ott, ahol találkozik a kelet és a nyugat, az észak és a dél, a sötétség és a fény, ahol egy Árpád-kori templom köti össze az eget a földdel. Ami éppen félúton van az érsek és koronázó temploma között, és egyharmad úton a Szent Korona és a Liliomos kereszt akkori lelőhelye között. Maguk elé képzelték ezt az arányt? Ha nem, hát elárulom, mit ad ki? A térképen ez egy keresztet rajzol ki, ahol a kápolna, amelynek a védőszentje Szent Móric, éppen a kereszt két szárának metszés pontjában található. A teremben néma csend honolt. Várakozás teljes csend. Zoltán a hatalmas 5 tonnás rózsacsillárra emelte a tekintetét, ami a koronát tároló üvegbúra fölött lóg, majd anélkül, hogy a közönségre nézett volna, mesélni kezdett. A fiú a kápolnába menekült a tomboló vihar és a portyázó török elől. Átutazóban volt. Bent sokan szorongtak, falubeliek, de ő egy másik átutazó mellé telepedett. Hosszan beszélgettek. Az idegen már idős volt, beteg, és messziről érkezett. Nagyon messziről. De nem is annyira az út hossza a fontos, mint az idő, amit megélhetett. Mesélt a fiúnak a magyarok koronájáról, rövidlátó szerzetesekről, akik valahol a Kaukázusban élnek egy kolostorban, elzárva a világtól, és miniatűröket, parányi képeket készítenek a finomnál is finomabb ötvös munkával. Mesélt az aranyművesről, akinek a kezét a fia lelke, annak sugallata mozgatta, aki mindaddig ott állt mögötte, amíg meg nem alkotta élete legnagyobb művét.
Mennyire gondolod átadandó üzenetnek ezt a magyarság gondolatot?
Azt hiszem, hogy ez a létünk és a jövőnknek az alapja, hogy kimerjük azt mondani, hogy minden magyarnak szüksége van minden magyarra. És hogyha ezt el tudjuk fogadni, és egymásra elfogadóan tudunk tekinteni, el tudunk attól vonatkoztatni, hogy a másik milyen vallású, milyen politikai állásfoglalású, milyen gondolkodású. Ennél sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogy magyar akár csak én, akár csak a másik, valahogy egytőről fakadunk, akkor szerintem nagyon leegyszerűsödne a világ.
Dolgozom most valamint?
Igen, a könyvfesztiválra jelenik meg az új könyvem, az a címe, hogy a Fényfestő. 1944 és 61 között játszódik ez a regény. Nem két szálon fut, hanem az egyik időpontból eljutunk a másikba. Egy festőlányról szól, aki keresi önmagát. Nem nagyon találja, de aztán egy festővásznon ki fog bontakozni az ő története, ahogy megismeri saját magát.
Amikor így írsz egy ilyen regényt, akkor megvan az eleje és a vége?
Az eleje és a vége van meg, közben pedig
Írja önmagát, igen.
Igen, igen. És én ezt hagyom is, tehát nem is próbálom megtervezni. Tudom, hogy mit szeretnék. Azt gondolom, hogy inkább az első mondatok megvannak, tehát úgy elindul a történet, és inkább a vége az, ami megvan. Tehát azt pontosan tudom, hogy hová fog kifutni.
Bauer Barbara szerzővel beszélgettünk az Aranyműves fia című regényéről, amit a Jaffa kiadó adott ki. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgat hasonló könyvajánlókat, akkor érdemes a műsor folyamatosan frissülő oldalát felkeresni. Amennyiben lájkolja az oldalt, akkor a könyvekről készült beszélgetésről mindig értesítést kap. Az oldal elérhetősége www.facebook.com/keménykötésműsor, ékezetek nélkül.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.